háromnapos, csak nem éjjel-nappali üzembehelyezési procedúra után ma hajnalban a keleti pályaudvar érkezési oldalán a kézi állítású biztosító berendezésekről átváltottak automata biztosító berendezésre. Ezt követően műszaki zavarok keletkeztek.
A problémát az okozza, hogy amíg szokványos állomásokon van lehetőségünk próbaüzemre, kísérleti üzemre, addig a keleti pályaudvarnál erre nincs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a berendezést a vonatközlekedés fenntartása mellett kell üzembe helyezni, a biztonság feltétlen garantálásával. Nagyon merem remélni, hogy kiegyenesedünk, tehát holnaptól nem fogunk ekkora zavartatást okozni, és én most mélységes alázattal kérek elnézést a utazó közönségünktől.
Mi is az a testbeszéd, a body language, amiről az önkönyve szól?
Engem az érdekelt, hogy fejezik ki a gyerekek az érzelmeiket. És először úgy gondoltam, hogy test darabokon múlik, hogy például egy kéznek a mozdulata. De ez lehet affektálás, ez lehet csak rámutatok valamire, ez lehet dühös, de az hozzátartozik még minden más is. Úgyhogy feladtam arról, hogy a szemek, a kezek, a vállak, az egésznek az egysége adja azt meg. És tudja, hát a szülők sokat értenek ebben. Hát képzelj el, mi lenne egy bébivel, hogyha a szülők nem értenék meg, hogy mi történik addig a pontig, amíg a gyerek elkezd beszélni. Hát meghalna a gyerek. És azt is lehet, kell tudni, hogy az a sírás az most csak éppen unatkozik-e, vagy éhes-e, vagy komoly baja van. És a szülők értik ezt. Szóval ez egy összefoglalása annak, amit a szülők, és hát én, mint fotográfus, aki az életemet a gyerekek mellett töltöttem el, megtanultunk.
Népi iparművészeti és nem népművészeti tárgyaknak nevezi ezeket a ma készült darabokat a szakember. A mai művésznek ugyanis nem másolnia kell, hanem csak a népművészet hangulatát, hitelét kell megőriznie. Mégsem vásárolják szívesen ezeket a tárgyakat. Pedig hajdanán a mezővárosok kis iparosainak keze közül kikerült díszek nem csak a parasztházakban találtak gazdára. S az ilyen és ehhez hasonló műves munkáknál ez nem is volt csoda. A 19. századi polgári ízlés ugyan elhatárolta magát a paraszti kultúrától, de az igazi értékekre fogékony volt. A bercsipke gallérok és az úrihímzéses futók a polgári családokban készültek, de hordták az arisztokraták is. Az 1911-es operabálon megjelent úri sereg hölgytagjai például matyóruhát viseltek. Ma már egy átlagos gimnázium, átlagos lányai sem választanák ballagó ruhának, és ez valószínűleg nem az ő hibájuk.
Íme az idei legek. A zsűri szerinti legtartalmasabbak, leginformatívabbak, legötletesebbek, legkifejezőbbek, amelyek ezúttal mindenféle előítélet nélkül közös falra kerültek. Itt például szépen megfér egymással a politika és a nevelő szándék. Merőn nézhet farkas szemet a kemény társadalom bírálat és a nemzeti lelkiismeret. A trikolor is hódít, segítő kezet nyújtva a filmművészetnek. De a nyelvöltögetés sem ritka, még akkor sem, ha egy színházi előadás létrejöttéről tudósít. A Nemzeti Galéria kiállításán végül is döntsön a szemlélődő arról, hogy melyik plakát az, amely megmosolyogtatja, avagy elgondolkodtatja. Döntsön a néző arról, hogy neki mi az érték.
Ferihegyről jövet mindenkinek szembe ötlik Budapest egyik új látványossága, a 150 méter magas rádiótelefontorony. A 31-es állami építőipari vállalat a magas létesítmények specialistája építi, és első kérdésünk az, hogy miért pont itt?
Budapest geometriája is indokolja ennek a létesítménynek az elhelyezését, másrészt itt volt egy nagyon szép, kihasználatlan üres terület. Harmadrészt a Ferenc központ kapacitás az, ami lehetővé teszi a vezetékes hálózatba bevaló bejátszást. Néhány száz méterre van légvonalba ide a Ferenc központ.
De néhány száz méterre van ide a Ferihegyi repülőtér felszállósága is.
Minden olyan biztonsági berendezéssel a torony el van látva, ami a zavartalan repülést, illetve hát a légiforgalmat biztosítja.
Nem egyedül lesz később a torony, hanem Budapesten lesz még több.
A Jánoshegyen már szintén vége felé közeledik az acéltoronynak az átadása, és ezen kívül még sugárirányban, északi-déli irányban lesz még egy-egy adótorony. Ez lesz a budapesti regionális rendszer. Ezt bővítik majd később országos rendszerre.
Az építők büszkék tornyukra, de különösen büszkék a hatszögletű üzemépületre, melyhez maguk tervezték a betonelemeket. Egy kicsit izgulnak, hogy a ma véget érő műszaki átvétel ne találjon túl sok hibát. Utána a postások izgulhatnak, hogy kinyeri az általuk kiírt világbanki tender pályázatot, azaz ki lesz az adóvevő berendezések szállítója. Önök viszont egyáltalán ne izguljanak, nem kell még 150 ezeret összespórolniuk, mert az első lépcsőben csak a fővárosi tanács néhány vállalata kap majd gépkocsijába telefont.
Világpremier, Európa premier. Így hirdeti büszkén a felirat egyik másik csillogó csodaautó mellett, hogy valóban újdonságot üdvözölhetnek benne a most zajló nyugat-berlini autószalon látogatói. Ilyen például a Renault család 19-es számjelzésű gyermeke, amelyet csak jövőre kívánnak a franciák a nyugat-német piacon elővezetni. Ez középkategóriájú gépkocsi, de az igényesebb, magyarán pénzesebb vevőjelöltnek sem kell elkeserednie. Az olaszok a 2, illetve a 3 literes Alfa Romeo 164-jel éppen rájuk gondoltak. Persze nem véletlen, hogy a leggyakrabban nyugat-német kocsiba botlik az ember, hiszen az idei szalon 145 kiállítója közül 114 NSK-beli. Opelék Vectrája az Ascona méltó utódjává válhat. A Volkswagen újdonsága a Corrado, az első sportkocsi a jól ismert VW emblémával. 1,8 literes motorja 160 lóerő teljesítményre képes. Az Audi V8-asnak 250 lóerőt garantál a 8-hengeres motor. A teljesítmény mögött az ár sem marad el. 96.800 nyugat-német márkáért kezdik árusítani október végén.
Ha csak a festmények címeit nézzük, tacskó, hajtás, nyiladék, fácánozás, már is a vadászatra asszociálunk, s ez nem véletlen, hiszen Murai szenvedélyes vadász, s mint minden igazi vadász, rajongásig szereti is a természetet. Olyannyira, hogy nem tartja rangon aluljanak az alkalmazott művészetet sem. Ha kell, kiállítást rendez, ha kell, a védett madarakat festi erdélyi ösvények mellett elhelyezett táblákra. Mindezek mellett Murai 10 évig volt az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal esztétikai tanácsadója. Tevékenységének széles skálájára jellemző, hogy a felsoroltakon kívül tervezett jelvényeket, okleveleket, sőt a természetvédelmi őrök is neki köszönhetik egyenruhájuk fazonját. Mostani kiállításán Szekszádon az elmúlt egy-két évben festett olajképei és akvarelljei láthatók.
Világpremier, Európa premier. Így hirdeti büszkén a felirat egyik másik csillogó csodaautó mellett, hogy valóban újdonságot üdvözölhetnek benne a most zajló nyugat-berlini autószalon látogatói. Ilyen például a Renault család 19-es számjelzésű gyermeke, amelyet csak jövőre kívánnak a franciák a nyugat-német piacon elővezetni. Ez középkategóriájú gépkocsi, de az igényesebb, magyarán pénzesebb vevőjelöltnek sem kell elkeserednie. Az olaszok a 2, illetve a 3 literes Alfa Romeo 164-jel éppen rájuk gondoltak. Persze nem véletlen, hogy a leggyakrabban nyugat-német kocsiba botlik az ember, hiszen az idei szalon 145 kiállítója közül 114 NSK-beli. Opelék Vectrája az Ascona méltó utódjává válhat. A Volkswagen újdonsága a Corrado, az első sportkocsi a jól ismert VW emblémával. 1,8 literes motorja 160 lóerő teljesítményre képes. Az Audi V8-asnak 250 lóerőt garantál a 8-hengeres motor. A teljesítmény mögött az ár sem marad el. 96.800 nyugat-német márkáért kezdik árusítani október végén. Ötven középkori latin himnusz tartalmaz ez a gyönyörű kötet, amely a Helikon gondozásában kerül az olvasókhoz a téli könyvvásár előhírnökeként. Babits Mihály fordította a himnuszokat. Az Amor Sanctus szerzői, mint írja, papok vagy barátok, szentek vagy remeték, emberek, mint mi, nyugtalan, áhítozó, talán menekülő, bűnös és bűnbánó lelkek. A lírának oly gazdagságáról van szó, amely nélkül a mi modern költészetünk el sem képzelhető. A kiadó remek ízlését, ötletét dicséri, hogy a szerkesztők megtalálták a himnuszokhoz legjobban illő csodálatos festményeket is. Botticelli, Michael Pacher, Raffaello Santi, Leonardo és Greco műveit.
A cserkész mozgalmat akarták újjá szervezni azok, akik ma este több órán át tanácskoztak és vitáztak a múzeum kávéházban. A megjelentek egy része a megalakulást későbbi időre akarta halasztani, amikor elkészül az egységes működési program és alapszabályzat. A többség azonban az azonnali megalakulás mellett döntött, és ezzel megalakultnak mondta ki a Magyar Cserkész Szövetséget, vállalva, hogy mindenben megfelel az alkotmányos előírásoknak. Végső program nincs, elképzelés és cél bizonyára van.
A mozgalomnak egyetlen komoly célja van, hogy a mai ifjúságot olyan irányba nevelje, ami számukra jó, a felnőtteknek jó, és az országnak jó, mindannyiunknak jó. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai fiatalság meglehetősen nihilista, talaját vesztett, hiányoznak, hogy is mondjam csak, a példaképek, és minden egyéb olyan, ami fogódzó lenne. Mi fiatal gyerekkorunkban, itt ebben a mozgalomban, a cserkésztáborokban, a cserkészotthon, ezt megtaláltuk. Fegyelem volt, szeretet volt, a család szeretetre, a hazaszeretetre neveltek bennünket, munkára, rendességre. Ez az egész éppen ezt a célt szolgálja.
Van a Nemzeti Színházzal szemben egy követelményrendszer. Ez a követelményrendszer nem áll egyenes arányban a feltételrendszerrel. Természetesen anyagiakról van szó elsősorban, és a nemzeti színházi feladatoknak különbözőségéről, minősített különbözőségéről, amelyek mások és többek, mint a többi színháznak a
vételei. Mennyi szubvenciót kapna a Nemzeti Színház az államtól?
Ebben a pillanatban a Nemzeti Színház összességében 65 millió forint szubvenciót kap.
Mennyi kéne még ahhoz, hogy rendbe jöjjenek a költségvetési gondok a színháznál?
Még 40 millió.
És ezt mennyi a remény, hogy ezt megkapja a színház?
A remény az, hogy ebbe az évbe azt az egyébként azonnali hiányt, amely a további folyamatos működés biztosítja, az egyszer minimum 11 millió forint, és még a tartalékok feltöltésére vonatkozó 6-7 millió forint. A szanáráson ismereteim szerint, legalábbis az én közgazdasági ismereteim szerint, egy költségvetési rendezés, tehát egy vállalat vagy egy intézménynek költségvetési és pénzügyi viszonyainak a rendezését jelenti. És a szó nem dehonestál, hanem figyelmeztet.
És pedig arra,
hogy tenni kell feltétlen valamit, mert már a szomszéd háza ég, ahogy a latin mondja.
Bár az ülés nem volt zárt, a bizottság elé tárt anyagok a szigorúan titkos és a titkos minősítést kapták. Így, amíg önök most ezeket a képeket nézik, az MTI jelentésére támaszkodva elmondjuk, hogy Beck Tamás kereskedelmi miniszter kedvező hírekről számolhatott be. Az év első 9 hónapjában a dollár elszámolású export 19%-kal bővült, a növekmény a tavalyi év hasonló időszakához képest elérte az 578 millió dollárt. Ugyanakkor a behozatal csaknem 0,5%-kal csökkent. Konvertibilis külkereskedelmi mérlegünkben 195 millió dolláros aktívum alakult ki, és ez az egyesztendővel ezelőtti állapothoz képest majdnem 600 millió dolláros javulás. A miniszter elmondta, a forint fokozatos leértékelése eddig nem fejtett ki jelentős exportösztönző hatást, mivel a kormányzat más intézkedésekkel ezt mindig tompította.
Hogyan képzelhető el a tőke gyors áramlása, ha a banki kamat magasabb, mint a beruházásoktól remélhető nyereség? A válasz röviden. Nálunk, a tőkés gazdaságokban megszokottól eltérően, éppen az a magas kamat szerepe, hogyha már feltétlenül akarják költeni, ahelyett, hogy megtakarítanák, hát ne fektessék olyan beruházásba, amely ennél alacsonyabb profitot kínál. Ki és mitől lesz majd tőke érdekelt? Akár az állami vállalat is, amelyet a külföldi és a magántőke piacszerű mozgása hatékonyságra késztet, hisz csak így tud majd pénzhez jutni. A társasági törvény nem mumus és nem csodaszer. Önmagában ettől még semmi nem lesz jobb, senki nem lesz gazdagabb. De lehetőséget teremt arra, hogy egyszer a gazdaság élénkülése nyomán majd így legyen.
Fischer felé a bedobás, Fischer. Kincsesé a kiugratás, Kincses lő gól. 36. perc, egy szemvillanás alatt jó helyzetfelismerésből megszerzi a vezetést a Ferencváros. Rövid felszabadítás, Mörtel, Józsa visszapattan, és egészen közelről Urbányi Deles. Nem konzultált a partjelzővel a játékvezető, és utána mutatja, hogy a gól érvényes. Bánki szabadrúgása. Fischer megy föl fejelni, gól! A hosszabbításban a 46. percben Fischer a gólszerző. 2-1 a Ferencváros javára.
Az elmúlt fordulóban újabb három újpesti játékos sérült meg. Varga például lábát törte, ennek ellenére nem sokat cifrázta az elején az Újpest. Harmadik perc, Kecskés, Eszenyi, Steidl, 1-0. Negyed órával később Kozma. Ehhez huszárkapus is kellett. És jöttek az újabb helyzetek. Ezt a kis Temesvári hagyja ki. Ez pedig Steidl beadása nyomán Kénoszt. A második félidőben Kovács szépített 2-1, az Újpest megszerezte idei első győzelmét.
A meccs előtt mit adott volna ezért a győzelemért?
Hú, nagyon sokat. Ha egy kicsit jobbak vagyunk a helyzet kihasználásban, úgy érzem, talán gond nélküli mérkőzés is lehetett volna nekünk.
A látogatás mai, soproni városnézéssel kezdődő napját röviden úgy is összegezhetnénk utazás a vállalkozások körül. Az első helyszínen egy családi vállalkozásba kaphattak betekintést a vendégek. Hisler Rezső, soproni üveggyártó kisüzemében a Rába, a Hungarokamion és az Icarus járművekre készülnek visszapillantó tükrök. Bár a csillogó termékek kétségkívül érdekelték a delegáció tagjait, de annál jobban érdekelte őket, ami a tükör mögött van. Mennyi munkást foglalkoztathat nálunk egy kisiparos, mennyi az adó, hogyan sikerült magánemberként betörni az angol és osztrák piacra is. A Veszprém megyei Bándon a manapság szaporodó, magyaros, fogadó csárda vállalkozás adott módot emlékfotók készítésére. Nemesvámoson egy vállalkozó termelőszövetkezetet tanulmányozott a kínai delegáció. A csopaktája TS 90 kis egységből áll, mindegyik egység önálló bankszámlával belső vállalkozási rendben dolgozik. Csiaosi vidéki látogatása a Balatonfelvidéken befejeződött. Holnaptól Budapesten folytatódik a program.
Alapítható-e gazdasági társaság nyilvános örömtanya üzemeltetésére? Mielőtt megbotránkoznának, sietek elmondani. Ez volt az egyik, a sok, és ennél némileg tán fontosabb kérdés közül, amely felmerült az Országos Vezetőképzőközpont által szervezett fórumon. A válasz annyi. Ez a törvény ugyan nem tiltja, ettől tehát még szabadna. Ha csak a cégbíró a bejegyzéskor nem találná úgy, hogy más törvényekkel ellenkezik. De fordítsuk komolyabbra. Hogyan képzelhető el a tőke gyors áramlása, ha a banki kamat magasabb, mint a beruházásoktól remélhető nyereség? A válasz röviden. Nálunk, a tőkés gazdaságokban megszokottól eltérően, éppen az a magas kamat szerepe, hogyha már feltétlen el akarják költeni, ahelyett, hogy megtakarítanák, hát ne fektessék olyan beruházásba, amely ennél alacsonyabb profitot kínál. Ki és mitől lesz majd tőke érdekelt? Akár az állami vállalat is, amelyet a külföldi és a magántőke piacszerű mozgása hatékonyságra késztet, hisz csak így tud majd pénzhez jutni. A társasági törvény nem mumus és nem csodaszer. Önmagában ettől még semmi nem lesz jobb, senki nem lesz gazdagabb. De lehetőséget teremt arra, hogy egyszer a gazdaság élénkülése nyomán majd így legyen.
Bécs 1988. október. A belváros az utóbbi hónapokhoz hasonlóan magyar szótól hangos. A magyar rendszámú autók utasai azonban ezúttal nem csak viszik, hanem hozzák is az újdonságokat, mégpedig az Innováció 88 elnevezésű kiállításra. A rendezvény egyik érdekessége, hogy most először egy kis szövetkezet, a Koginform szervezte meg a lehetőséget a hazai termékek külföldi bemutatására. A kiállítók kizárólag olyan eljárásokkal és termékekkel nevezhettek be, amelyek a szervezők szerint exportképes újdonságnak, szabadalomnak számítanak. Ennek megfelelően az út- és gátépítésnél felhasználható szeizmikus mérőműszertől a fürdővízpezsegtetőig és az ultrahangos radarig meglehetősen nagy kínálattal találkozhatnak az osztrák üzletemberek. Különösen sokan érdeklődtek a hulladékból nyert textiltapéták és a hidegeljárásra készült kozmetikumok iránt. Ez persze nem csoda, hiszen az egyedi hollóházi porcelántégelyek nagyban hozzájárulnak a sikerhez. A kiállításon egyébként nem vállalatok, hanem rugalmasságukat bizonyítva szövetkezetek és magánszemélyek vesznek részt. Érdeklődés pedig lenne a magyar újdonságok iránt. Olyannyira, hogy felmerül a kérdés. Vajon itthon találkozhatunk-e majd velük?
Gyászszalag a fehérvári taxikon. Tegnap este a hátsó ülésről készúrással kioltották egy kollégájuk életét. Ahol történt, a külterületen a MAVAD átvevője ezt látta. Bizonytalanul érkezik egy kocsi. Majd?
Felpörgött a motor, hát lehet, hogy akkor ért a szerencsétlent a szúrás, és kétszer hallottam a segélykiáltást, hogy segítség, segítség, és akkor pillantotta meg egy árnyat, hogy közeledik felém, közben én visszafordultam, megnyomtam a riasztót, és telefonáltam, és a telefonálás közben, ahogy elnéztem a postagalás felé, akkor láttam futni az alakot, és akkor visszamentem a kapuhoz, akkor már tulajdonképpen nem láttam semmit a sötétbe, csak valami megcsillant, hát később kiderült, hogy a vér, és hát megérkezett a rendőrség, és akkor együtt találtuk meg az áldozatot tulajdonképpen.
Nyomkeresés, mintavétel, aprólékos sziszifuszi munka, de célra vezető és bizonyító lehet. A Fejér megyei kapitányság több szálon indította el nyomozását.
Szerencsére a bejelentés a büntett elkövetés után hamarosan megtörtént, így rögtön nagy erőkkel megkezdtük az ügyben az adatgyűjtést, a helyszíni szemlét és a rendelkezésre álló adatok alapján a verziókat felállítottuk. Adataink vannak arra vonatkozóan, ha nem is konkrétak, de szemléleírás alapján, hogy kiket keresünk. Úgy gondolom, hogy még a nyomozás jelenlegi stádiumában korai lenne erről konkrétan szót váltani.
Gyáva jelző ide vagy oda, a nyúl rövid idő alatt világkarriert futott be. Ez nem elsősorban a gyorsasága miatt történt, hanem energiaszegény húsa és értékes bundája miatt. Idehaza csupán dekában mérhető a fogyasztás, nem úgy, mint a franciáknál. Ott és még egy sor országban 3-4 kg az évi fejadag. Érthető hát, ha így módon kivitelközpontú a magyar termelés. Ami érdekes, jellegzetesen kistermelői a műfaj. Néhány nagyüzem mellett 700 szakcsoport 30 ezer tagja nyulászkodik. Mondhatni, jó eredménnyel. Bár ezt az ágazatot sem került el az árcsetepaté. A felvásárlási árakra való rendszeres ráigérés hozta létre a nyúlháborút. Minisztériumi rendteremtés kellett ahhoz, hogy békésen éljenek egymás mellett a tenyésztők és a felvásárlók. A békének komoly oka van. Nagy a külpiaci igény, és az eddigi 40 millió dolláros bevétel aránylag könnyen növelhető. Ugyanis volt már arra példa, amikor 50 millió dollárt is elért az export. Ehhez nem csak gyáva nyúlra, de bátor és főként korrekt kereskedelemre van szükség.
Új kaméreg a csirketenyésztőknél. Így jellemezte a helyi sajtó a Szentes környéki broiler csirkével foglalkozó gazdák hangulatát. A korábbi sikerágazat helyzete ugyanis egyre inkább kritikussá válik, ahogy a termelő érzékeli.
Sajnos az árak annyira fölemelkedtek, a legfelsőbb emelkedés a tápár, de azon kívül minden. Úgy az energiahordozó, úgy a fuvarköltség, energiahordozóba olaj, nem beszélve rájön az áfa, tulajdonképp a szinten tartást tudjuk csak produkálni.
10 forintért kapom a napos csirkét, akkor mikor leadom 7 héten rá, akkor a másodosztályi vagy egyéb kategóriára kapok 13 forintot.
És nem lehetnek ott az átvételni?
És nem lehetünk ott az átvételni sem. Ha nem változik a dolog, akkor valószínűleg sokan abba fogják hagyni.
Úgy, mint ahogy már sokan is abba hagyták, mindennek az ára emelkedik. Mi pedig maradunk a tavalyi átvételi árszínvonalon.
Mindenre a Szentesi Baromfi feldolgozó vállalatnál elmondták. A piac telített, az árak nyomottak, és a fejlesztések a jövedelemtermelés szempontjából nem voltak megalapozottak. Egy modellszámítás szerint jövőre 5-6 forinttal lesz drágább egy broiler csirke előállítása, de a vállalat maximum 4 forinttal tud többet adni érte. Mindez a vállalatnál is nehéz helyzetet teremt, hiszen ha alapanyag hiány, a jelenlegi két műszakos termelés helyett csak egy műszakban tudnak majd dolgozni, az 3-400 ember állását veszélyezteti. A legfájóbb az, panaszolták, hogy olyan kapacitás válik feleslegessé, kihasználatlanná, amelyet az elmúlt években félmilliárdos beruházással, állami támogatással hoztak létre. És tartanak attól is, mert kísért a tojás és a borháború réme, hogy a visszafejlesztés hatására nem lesz-e vajon kevés a csirke akkor, amikor a fogyasztási igények és netán árak változása miatt többre lenne szükség.
Először kezdem az a Frankfurter félreértettem, mert mi közölték, hogy egy hónapos technikai szünet lesz, ezt ők úgy vették, hogy szilencium valamelyik írásért, egy hónapos tiltás. Itthon teljesen jogos a hiedelem vagy a rémír, hogy betiltották, mert valóban alap nem jelent meg, és nem volt módunk előzetesen bejelenteni. Azt történt ugyanis, hogy amikor a lapot terveztük, 80 ezer példányra álltunk be, és ennek megfelelően kértünk több mutatvány számra papírt, 40 tonnát. Ez elég lett volna 4 számra, de már az első lap elkelt 102 ezerbe, és a posta kérésére elkezdtük a példányszámot emelni, sőt annyira, hogy ameddig a gépeken a papír fut, addig nyomadtuk, 204 ezernél fölött a papír, és ezzel leálltunk. Úgy álltunk le, hogy nem maradt a harmadik, illetve a esetleges negyedik számra már papírunk, tehát kényszerű leállás következett be.
Tiltás, morgolódás a megjelent írásokért ettől függetlenül volt?
Semmilyen ilyen nem volt, a politikai vezetés meglepően jól fogadta.
Mi a biztosíték arra, hogyha újraindul a lap, apropó mikor indul újra?
November 4-én tervezzük az indítást.
Mi a biztosíték arra, hogy attól az időponttól kezdve lesz mindig papír?
Már tárgyaltunk a papíripari vállalat vezetőivel, és ez egy olyan fajta papír, amit újságra nem igen használták, lottópapírként is nevezik, vagy csúfolják, ugyanis majdnem háromszor olyan drága, mint a szovjet papír. Tehát nem lenne kifizetődő újságot csinálni belőle. Mi, miután színes technika és más eljárással dolgozunk, magasabb költségekkel, nekünk belefért ez az árba.